Köszöntöm én is a testvéreket, örülök, hogy együtt lehetünk itt az Úr házában. Testvéreim, a Római Levél 13. fejezetét keressük meg, és innen fogunk alapigét felolvasni. Római Levél, Pál levele a rómaiakhoz, 13. fejezet, és az első 10 igeverset olvassuk föl. Kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket, Istenünk és az ő igéje iránti tiszteletből. Pál levele a rómaiakhoz, 13. fejezet első versétől így hangzik az ige. Tehát Róma 13.1-től. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe, akik pedig szembe fordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval annak az adót, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel annak a tiszteletet. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük, hogy ez az ige jött elénk, és bár úgy gondolhatjuk, hogy hát ezzel olyan túl sokat nekünk nincs mit foglalkoznunk, mert mi az államhatalommal nem állunk hadilábon, nem a kibúvókat keressük, és nem azokat a dolgokat, hogy hogyan károsítsuk meg a magunk javára a mi környezetünket, de Urunk, mégis valamiért elénk hoztad ezt az igét, és kérünk, hogy üzenj belőle. Olyan sokszor talán pont azokból az igékből tudsz leginkább számunkra üzenni, ami talán nem gondoljuk, hogy annyira aktuális lenne. Hisszük azt, Istenünk, hogy te kész vagy a te lelked által itt maradni közöttünk, vágyakozol a mi szívünket, életünket, szellemünket megszólít. És vágyakozol arra, hogy amikor megszólítasz, akkor az ne csupán egy olyan hang legyen, ami egyik fülünkön be, a másikon ki, hanem olyan, ami meggyökerezik a mi szívünkben, és amely valóban megbánhatatlan megtérést hoz, olyan megtérést, amely életirányultság és életváltozást is hoz egyben. Urunk, azért vagyunk itt, mert erre szomjazunk, erre vágyunk, elégítsd meg a mi szomjunkat. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvéreim, a 12. fejezetet egy kicsit hosszabban vettük már, több ige hirdetés is elhangzott belőle többünktől, és azt láthattuk, hogy a 12. fejezet ennek a fejezetnek az előzménye beszél arról, hogy milyen kell, hogy legyen a mi kapcsolatunk az Istennel, az első és második vers a 12. fejezetben. Emlékszünk még rá, kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát volt szó az Istennel való kapcsolatunkról, ez az, ami az alapja minden más kapcsolatunknak. A következő, ami 3-tól 8. versben az önmagunkhoz való kapcsolatunkról is volt szó, a 9-től 16-ig az egymáshoz való kapcsolatunkról, és legutoljára pedig az ellenséghez való kapcsolatunkról, ugye ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Az ellenség. Kapcsolatrendszerben élünk. Istennel, önmagunkkal, egymással, ellenségeinkkel, és azt mondja az ige, hogy nem csupán ilyen kapcsolatok vannak, hanem van még több kapcsolat is. Az egyik ilyen kapcsolat az állam hatalommal való kapcsolat, a tekintéllyel való, a tekintéllyel felruházott emberrel való kapcsolatunk, hogyan viszonyuljunk a tekintéllyel felruházott emberekhez, erről szól ez az ige szakasz, és lesz még, már egy kicsit érintettem, mert egy kicsit tovább olvastam a 10. versig, ott a felebaráttal való kapcsolattal van még szó, és szeretnék még erről is majd a végén egy néhány szót mondani. Az államhatalom, az államhoz való viszonyunk, hogyan tudunk lenni olyan lelkiismeretes polgárok, amire az ige hív bennünket, hogy a lelkiismeret miatt kell az államhoz helyesen viszonyulnunk, nem azért, mert ő neki hatalma van ahhoz, hogy bennünket megbüntessen. Testvéreim, akkor, amikor ez az ige szakasz íródott, tudjuk, hogy az államhatalom nem azt mond, nem azt arra biztatott Pál apostol, hogy hát Nérót azért jól nézzétek meg, vagy Kaligulát, vagy valamelyik olyan császárt, ami mondjuk nem annyira szimpatikus lehet számunkra, vagy az emberiség számára, vagy éppen a keresztények számára, hanem egyszerűen csak jelezni szerette volna, hogy azok az emberek, akik valamilyen tekintélyt kapnak, azok az emberek azért kapják ezt a tekintélyt, azért ruháztatnak föl valamilyen jogkörökkel, hogy az ő tekintélyüket úgy alkalmazzák az embertársaikra, hogy a jóban segítsék őket előre, a rosszat pedig minél inkább visszaszorítsák. Testvéreim, mondhatnánk, hogy az állam és az egyén, vagy még inkább, hogyha egy kicsit bővítjük a kört, az állam és az egyház kapcsolata milyen. Ugye nagyon sokan nem is egyházban gondolkodnak, például a mi egyházunk se annyira egyházban gondolkodik, hanem gyülekezetekben gondolkodnak, és az állam, a hatalom és a gyülekezet kapcsolata, mert az egyház az olyan megfoghatatlan, nem? De egy gyülekezet, azna pláne, hogyha gyülekezési helye is van, az már aránylag megfogható, olyan tapintható, olyan érzékelhető, tudják, hogy 10 órától mi itt összejövünk, bárki bejöhet ide, akár rendbontást is csinálhat, akár igazoltatást is csinálhat. Volt erre példa előző korábbi rendszerekben, hogy szánszándékkal szerették megzavarni az Istenre való figyelését az embereknek. Ma egy olyan korban élünk, és ma talán sokan el se tudjuk ezt képzelni, hogy milyen lehetett évtizedekkel ezelőtt, akár a kommunizmusban, vagy még korábban, amikor az embereket elővették. De azért láthatjuk, hogy a világ különböző tájain ma is titokban jönnek össze sokszor keresztény emberek, Bibliát a fejükben hozzák, nem a táskájukban, vagy a zsebükben, vagy ahol éppen elfér, mert hogyha megtalálnák náluk, akkor valószínűleg nagy büntetések, vagy akár éppen halálbüntetés elé is néznének. Mégis, ahol mi élünk, ott kell ezt az ige szakadt számunkra alkalmazni, itt Sopronban 2018-ban. Testvéreim, milyen az állam és az egyház, vagy az állam és a gyülekezetnek a viszonya? Hát az állam sokszor, sok történelmi korban elvárta, hogy az állam kormányozza az egyházat, az állam kormányozza a gyülekezetet, ő mondja meg, hogy ott mi hangozhat el, mikor hangozhat el, hogyan hangozhat el. Hála az Úrnak, hogy nem ilyen korban élünk itt most, és én úgy gondolom, hogy ez nem is jó. Én úgy gondolom, hogy a testvéreim is így gondolják, hogy ez nem jó, és nem találkozunk ilyennel a Bibliában, esetleg akkor, amikor valóban Izrael olyan korszakban élt, és úgy élt Dávid korában, vagy Ezékiás, vagy Jósiás korában, amikor magától az Úrtól, vagy éppen Mózes korában, magától az Úrtól vették át azt az üzenetet, hogy hogyan működjön az az államrendszer, amiben élnek. Aztán van egy másik, például, amikor teokrácia van, az egyház kormányozza az államot. Ez nagyon, nagyon kecsegtető lenne, hogy majd az egyház mondja meg, hogy hogyan, milyen törvények legyenek a parlamentben, hogyan alkalmazzák azokat. Viszont azt látjuk, hogy ez se annyira működőképes, mert általában olyan emberek tartanák fönn ezt a rendszert, akik a hatalomtól sokszor megittasodnak. El fog jönni ez az időszak, amikor Jézus Krisztus lesz Úr mindenekben, és az 1000 éves békeországban, amikor beül az ő trónjára, és uralkodni fog, és mindenki keresi majd az ő kedvét, de testvéreim, ehhez sajnos ember nem alkalmas, ne ilyen irányba törekedjünk. Mondhatnánk, hogy talán a Vatikán egy ilyen képződmény, vagy kezdeményezés, de azt látjuk, hogy sokszor a Vatikán önmagát se tudja jól irányítani, mennyivel tudná jobban irányítani az egész világot, hát valószínű, hogy semennyire. Aztán van olyan, amit úgy hívnak, hogy konstruktivizmus, tehát kompromisszum az állam és az egyház között, ami azt lehet mondani, hogy az egyház alkalmazkodik az államhoz, hogy megőrizze a kiváltságait. Ugye ez Nagy Konstantin, ő kezdte ezt el alkalmazni, hogy ad kiváltságokat az egyháznak, szeretettel, örömmel, viszont azért vár el tőlük különböző juttatásokat, különböző eszméknek a belecsempészését, a tanítását. Hát azt látjuk, hogy ez a konstantinizmus, egész pontosan konstantinizmus, amit Konstantin hozott be, hát ez se igazán Isten szerinti. Nem az Isten mondta ezt, hogy így legyen jó, hanem sokszor az emberek, a hívő emberek kapzsisága idézte ezt elő, hogy hát elég volt már a nyomorúságból, elég volt már a nehézségből, a folyamatos üldöztetésből, jó lenne, hogyha már valamit tudnánk tenni. Egyébként egyszer egy ügyvéd így fogalmazta meg, amikor egyik ügyvéd társa mondta neki, hogy érdemes ezt csinálni, hogy olyan emberek ügyeit védjük, akik tudjuk, hogy bűnözők, akikről tudjuk, hogy mennyi bűnt elkövettek, hogy mennyi pénzt elcsaltak, és ez az ügyvéd azt mondta neki, hogy hát tulajdonképpen csak azért csináljuk, mert hisszük, reméljük, hogy a végelszámolásnál több jót cselekszünk ezáltal, mint rosszat. Hát testvéreim, nem lehet az egyház, nem gondolkodhat így az Isten embere, hogy talán majd a végelszámolásnál egy picit több jó lesz a mi életünkben, mint rossz. Van egy kis videó, az a címe, hogy jóságmérő, nem egész 3 perces, egyik törekvők óráján elővettük Sanyival, jobban ajánlottam neki, hogy nézd ezt meg, jóságmérő, és akkor jönnek az emberek az ő aktáikkal, és mondják, hogy ezt csinálták, azt csinálták, igaz, hogy puskáztam, de utána a parkba összeszedtem a szemetet, és összességében ez a kettő, tehát több volt a jó, mint a rossz. És az emberek sokszor így gondolkodnak, ilyen jóságmérőket akarnak beiktatni, hogy valójában mennyire vagyok jó, és azért aránylag, tehát rossz nem vagyok, nagyon tökéletesen jó se, de azért inkább jobb vagyok, mint rossz. És akkor ilyen átbillenés, milyen jó lenne, hogy átbillenjünk, de az utolsó ítéletnél csak az Úr Jézus Krisztus kegyelme fogja eldönteni, hogy én melyik oldalon állok. Nem a mi cselekedeteink. Ezért testvéreim, azt látjuk, hogy a Biblia arra szólít föl bennünket, ez az ige szakasz, hogy keressük az államhatalommal az együttműködés lehetőségét. Együttműködés. Ez nem azt jelenti, hogy élni és élni hagyni csupán, meg nem azt jelenti, hogy aki él a föld, az él az egyház, és akkor majd valahogy intézzük el, hanem azt jelenti, hogy külön meg kell állapítanunk, hogy mi a feladata az államnak, amiről beszél itt az ige, és mi a feladata az egyháznak, a gyülekezetnek, a hívő embernek egyénenként. Testvéreim, az együttműködés azt jelenti, amelyben az állam és az egyház kölcsönösen elismeri egymás Istentől kapott megbízatását, és támogatja az együttműködés, támogatja azt, hogy az együttműködés szellemében végezzék ezeket a feladatokat. Kölcsönös elismerés. Szükség van az egyikre, és szükség van a másikra. Testvéreim, az igénk azzal foglalkozik, hogy az államnak van tekintélye. Nincs hatalom mástól, mondja Pál apostol, minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van Istentől rendeltetett. Nincs hatalom mástól, ami van hatalom az Istentől rendeltetett, és az ellenszegülés az Isten rendelésének áll ellen. Miért mondhatjuk ezt így ki, testvéreim? Azért, mert emlékszünk rá, hogy Jézus mit mondott Pilátusnak. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Testvéreim, szeretünk mások hatalmával, vagy mások hatalmára úgy tekinteni, hogy az a kritika tárgya legyen. Testvéreim, minden ember kapott hatalmat. Még azt mondhatnám, hogy az én 9 hónapos kisfiam is kapott hatalmat. Bár még sok mindent nem tud csinálni, meg nagy engedelmessége nincsen. Én beszélgettem a feleségemmel, vagy beszélgettünk róla, hogy milyen érdekes van, amire ez a kisgyermek már hallgat. Mit gondolnak a testvérek, hogy mire hallgat ez a kisgyermek? 9 hónapos kisgyermek, mi az az egy dolog, amire biztos, hogy hallgat? Mondhatnánk, hogy ha éhes, arra hallgat, mert elkezd sírni, de nem, nem, van egyetlen egy dolog, amire már hallgat. Mit gondolnak? A nevére. Ez olyan érdekes dolog. A nevére hallgat. És testvéreim, itt derül ki, amikor azt mondjuk, hogy Máté, és miért hallgat rá? Hát azért, mert valószínű, hogy mert sokszor mondták neki, közben ránéztek, közben mosolyogtak, közben valahogy érezte, hogy ez az övé, ez ő. Testvéreim, ugyanígy van a mi Istenünkkel. Ő a nevünkön szólít bennünket. Ezt mondja az ige. Neveden szólítottalak. Egyszer hallottam egy ilyen kis vicc tulajdonképpen, de el tudom képzelni, hogy valamilyen szempontból az ember próbálkozik egy mozgássérült embert megkérdezni, hogy hogyan szólíthatom mozgássérült, kerekesszékes, van még ez a megváltozott, nem tudom milyen, tehát sokfélét lehetne mondani, és azt mondja, hogy szólítson csak Jánosnak. Szólítson csak Jánosnak, nem kellenek ezek. Nekem elég, ha Jánosnak szólít. És testvérem, mi nagyon sokszor akarunk itt udvariaskodni, meg akarunk nagyon sokféleképpen viszonyulni emberekhez, és milyen érdekes, hogy az Úr a nevünkön szólít, és ezt várja, és én 9 hónapos kisgyermekem, mondhatom én neki, hogy figyelj, mondd már azt utánam, hogy most talán nem annyira aktuális, de majd egy fél év múlva lesz, karácsonyfa égő. Mondhatom neki, hogy mondd utánam, ha szeretsz, ezt mondod utánam. Nem. Ha szeret, amikor megszólítom, akkor rám figyel. Mert ezzel tudja leginkább az ő szeretetét kifejezni. Testvéreim, ami Istenünk megszólít bennünket folyamatosan. Azt akarja, hogy rá figyeljünk. És ő a nevünkkel szólít. Azért, mert az van legközelebb hozzánk, az a miénk. Azt a nevet ő maga akarja adni, és ő maga akar ezen szólítani. Minden emberi hatalom forrása Isten hatalma. Isten az ő hatalmát azért adja minden egyes emberre, még talán azokra is, ahogy mondtam, akár még egy 9 hónapos gyermeknek is lehet hatalma, de mindenkinek van valami hatalma. Sokszor csak az a hatalma talán egy gyermeknek, hogy van egy játék, amit vagy megoszt az ő testvérével, vagy nem. Kiderül, hogy az a hatalom, amit kapott, azt mire használja. És testvéreim, az Úr pontosan ezért akar belevinni bennünket, nagyon sok esetben olyan helyzetben, ahol bennünket felruház valamilyen hatalommal. És ez a hatalom arra való, hogy kiderüljön a mi szívünk szándéka. Pilátus kapott valamilyen hatalmat. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha nem felülről adatott volna neked. Ha felülről nem adatott volna neked, de azért kaptál hatalmat, akár az én életem fölött is, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívedben. És testvéreim, ahogy mondtam, mi nagyon sokszor azt szeretjük kideríteni, hogy a másik a hatalmával hogyan él, hogy mi van a szívében. Ez is egy fontos dolog, nem az életünk legfontosabb dolga, elhangzott a bizonságtételben, hogy a szálka meg a gerenda. Sokszor milyen könnyen észre tudjuk venni, hogy a másiknak hogyan kellene viselkednie, hogyan kellene viszonyulnia. De testvéreim, Mi történik, hogyha visszaélünk ezzel a hatalmunkkal? Az, hogy az isteni rend megbicsaklik. Eltűnik a békesség, eltűnik a kapcsolat, eltűnik a közösség Istennel, eltűnik igazániból önmagunkkal, mert rájövünk, hogy ezek nem mi vagyunk, vagy nem mi akarunk lenni, eltűnik a közösség egymással, az ellenséggel, azzal talán azt gondoljuk, hogy az minél jobb, hogyha minél jobban eltűnik. De testvéreim, addig a pontig kell engedelmeskedni a hatalomnak, akár az államhatalomnak is, amíg Istennel szemben engedetlenek nem vagyunk. Az államhatalom ránk kényszeríthet különböző dolgokat. Lehet-e hazudni? Megkérdezik, hogy vannak-e a pincében zsidók. És vannak. Lehet-e hazudni? És azt mondja, hogy nincsenek. Milyen érdekes, hogy van, amikor megnézték, van, amikor nem, és amikor nem nézték meg, akkor azok a zsidók megszabadultak a második világháború ideje alatt. De testvéreim, addig kell az államhatalomnak engedelmeskedni, amíg az Isten igéjével és az Istennel nem megy szembe. A Biblia több helyen említ ilyen szembe menetelt. Emlékszünk, mi lett kiadva a zsidó bábáknak, hogyan viszonyuljanak a fiúgyermekekhez? Öljék meg őket, ott Mózes idejében. Mi csináltak a zsidó bábák? Hát nem cselekedték azt, amit kért tőlük a hatalom. Aztán Nabukadnezárnak az aranyszobra, amikor mondta, hogy hajoljon meg mindenki, mi csinált Sidrák, Misák és Abednego? Nem hajolt meg. Mert az isteni hatalom, látták, hogy nem az Isten hatalmát szolgálja, nem az Isten hatalmát képviseli az államhatalom, vagy Dárius elrendelte, hogy 30 napig imádkozni csak a királyhoz lehet. Dániel meg úgy volt vele, hogy hát az isteni hatalmat nem lehet fölülírni. Aztán, ahonnan tudjuk ezt az ige szakaszt ilyen jól idézni, a főtanács megtiltotta a Jézus nevében való prédikálást, de mit mondott az ige szakaszunk az apostolok cselekedeteiben? Hogy kinek kell jobban engednünk? Istennek vagy az embereknek? Az Istennek. Az Istennek engedünk, az embereknek pedig, hogyha kell, akkor ellenállunk. Testvéreim, hála az Úrnak, meg lehet, vagy lehet együttműködés, ami egyházunk azt vallja és azt képviseli, hogy lehet együttműködés addig, amíg nem valamilyen kötelezettségeknek az aláírása, valamilyen kötelezettségeknek a vállalása zajlik, vagy történik ebből. Ugyanis el kell döntenünk mi magunknak, hogy az államhatalom az Isten szolgája, amire rendeltetett, vagy pedig az ördög eszköze. A Jelenések 13, ugye most a Róma 13-mal foglalkozunk, a Jelenések 13 foglalkozik azzal, amikor már annyira minden állami szerv azt fogja szolgálni, hogy az ördög hatalmát jelenítsék meg ezen a földön, ezen a világon. Testvéreim, lehet Bábel tornyát építeni. Lehet kívül maradni a bárkán, mint ahogy talán sokan teszik, viszont azt látjuk, hogy az Úr felszólít bennünket, hogy úgy éljünk, hogy az állam a jó megjutalmazását lássa, és akarja a hívő emberekben meglátni, és azt tudja megtapasztalni. Testvéreim, azt mondja az ige, hogy azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól, tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Nagyon sokszor olyan elcsépeltnek érezzük ezeket a dicséreteket. Valóban sokszor az állam feladata az, hogy kitüntetéseket, okleveleket, nem tudom micsodákat adjon az embereknek, valamilyen díjakat, és látjuk, hogy szokott is adni, látjuk, hogy olykor talán arra érdemes, látjuk, hogy olykor talán arra nem annyira érdemes ember. Nem az államtól kell várnunk a jót. Mi magunk kell, hogy jók legyünk. Mivel fejeződött be a 12. fejezet? Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a jóval a rosszat. Testvéreim, az állam feladata ugyanaz kellene, hogy legyen, mint ami az Úr Jézus Krisztusé volt, a szolgálat. Ugye a miniszter szolga, vagy mint a diakóné, mert itt elhangzik, hogy arra való, hogy szolgáljon neked, a diakónoi egyházi szolgát jelent, kétszer hangzik hangzik el ebbe az ige szakaszba, valamint a leiturgói, tehát a liturgia, az is egyszer elhangzik, pap, tisztviselő, nekünk is van egy liturgusunk, most jelenleg Bruno, aki levezeti ezt az alkalmat, akinek az a tiszte, hogy ő korrigáljon, hogyha valami olyan hangzik el, ami nem, az Istent megdicsőíteni és magasztalná, és helyesbítsen, hogyha erre szükség van, vagy valamit alátámasztson, és még inkább megerősítsen, hogy igen, olyan jó, hogy az Isten lelke munkája jelen lehet a mi életünkben, és ezt végzi. Testvéreim, az állam jó és a rosszhoz való viszonya mindig döntő. És az a dolga, hogy előmozdítsa a jót, és fékezze a rosszat. Az egyénnek inkább, azt hangsúlyozza Pál apostol, hogy inkább a szeretet, mint az igazságosság, vagy az igazságszolgáltatás szerint kell élni, az állam viszont inkább az igazságszolgáltatás, mint a szeretet alapján. A rosszat azt veszük észre, aki kapott már valamilyen büntetést az államtól, vagy a rendőrségtől, vagy valamilyen hatalmi szertől, hogy kész megbüntetni is a rosszat, azért, hogy rendre utasítsa az embert. De testvéreim, a jót is kész sokszor megjutalmazni. Olyan sokszor azt veszem én is észre, hogy a gyermekeimen a jót nem tudom olyan sokszor megjutalmazni. Tanulom ezt én is, és egyre inkább azt tapasztalom, hogy azért haladok ebben a tanulásban. Olyan természetesnek tűnik, hogy hát apád is így csinálja, te is így csinálod. És mostanában hívták fel a gyermekeim a figyelmet, hogy apa, megdicsérsz ezért vagy azért. És azt veszem észre, hogy egyre inkább meg tudom dicsérni, vagy amikor el van valamelyikőjük szontyolódva, mert talán úgy érezte, hogy ma nem csinált semmi jót. Este, amikor végignézünk a napunkon, mindig szoktuk azt csinálni, hogy legalább egy, de van, amikor három, vagy egy kicsit több idő van, akkor öt olyan jó dolgot soroljunk föl, amiért hálásak vagyunk az Úrnak. És van, amikor nyolcat is föl tudnak sorolni, mert olyan sok minden pozitív dolog érte őket, és nagyon hálásak és repesett az ő szívük. Sokkal könnyebb volt ebben engedelmeskedni. Aztán van egy olyan része is az estének, amikor kérem azt, hogy egy olyan ami nem volt jó. Soroljunk föl. Hát tegnap én egy olyat soroltam föl, ahol két gyermekünk nem jól viselkedett, és az egyik meg is jegyezte, hogy hát persze, ami rossz volt neked, az pont én vagyok, igaz? Úgy elgondolkodtam rajta, hogy hát lehet, hogy nem volt annyira bölcs, hogy a rossz dolgok közé pont egy olyat vettem be, ami az egyik gyerekünkkel, vagy a két gyerekünkkel kapcsolatos, a másik egy kicsit jobban átsiklott rajta, de valóban van, amikor a rosszat is észre kell venni. Sokszor szülőként tapasztaljuk ezt, hogy muszáj észrevenni, és muszáj ezzel valamit kezdeni. De mégis nem csupán a rosszat kell, és a rosszat lehet észrevenni. Testvéreim, mi magunkat levizsgáztathatjuk önmagunkat, hogy mit veszek észre. Mit veszek észre az embertársaimmal. Embertársaimban. Olyan csodálatos az, amikor látjuk azt, hogy a Jelenések könyvében, például ott van az efézusi gyülekezet, sok minden jót észrevesz az Úr, egy rosszat észrevesz, de tulajdonképpen az mindent szétcsapja, ha lehet ezt mondani, hogy az első szeretet kihűlt belőled. Kihűlt belőled az első szeretet. És térj meg! Hát szolgálok, teszem a dolgom, intézkedek, végzem, kitartó vagyok, olyan sok erényem van, és mégis meg kell térnem. Testvéreim, azt látjuk, hogy a hívő viszonya az államhoz, ahhoz a közeghez, ahol élünk, azt úgy kell, olyan kell, hogy legyen, hogy ösztönözze azokat az embereket, akik ezeket a tisztséget viselik, hogy töltsék be az Istentől kapott szerepüket. Testvéreim, lehet, hogy nem sokan vagyunk kapcsolatban vezetőkkel, vagy komoly, magas vezetőkkel, de mégis, ha kapcsolatba kerülhetünk, vagy hogyha kapcsolatba kerülünk, akkor olyan életet kell, hogy bemutassunk nekik, amely ösztönzi őket az Istentől kapott felelősségnek, szerepnek a betöltésére. Testvéreim, azt mondja a mi igénk tovább folytatva ezt az ige szakaszt, hogy senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a másikat, betöltötte a törvényt. A törvényhez való viszonyunk a felebaráti szeretet, mint a törvény betöltése. Testvéreim, adósai vagyunk, és az ige ezt kezdi el mondani. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk adós nagyon sok ember. De azt látjuk, hogy a Pál apostol a Róma 1.14-ben azt mondja, adósai vagyunk a világnak azzal, hogy az evangéliumot megosztjuk. Aztán mondja tovább, adósa vagyunk a Szentléleknek a 8, Róma 8.12-13-ban, hogy szent életet éljünk. Aztán mondja, adósak vagyunk az államnak az adóval, a tisztelet adással és az adóval, azaz az adandóval, amit oda kell adni, és mondja itt a 13.8, hogy a fele barátnak a szeretettel. Testvéreim, a szeretet plusz a törvény egymásra van utalva. A szeretet számára a törvény iránymutatást jelent, a törvény pedig a szeretetből merít ihletet. Testvéreim, van olyan adósságunk, amit soha nem tudunk letörleszteni. Milyen sok ember az Istennek akarja letörleszteni az ő adósságát, vagy éppen az elhunyt szerettének ott a sírkertben. Nem tudjuk letörleszteni, nem is ez a feladatunk. Szokták mondani, én is anyukámnak ott a halálos ágyán mondtam, hogy hát anyukám nem tudtalak úgy visszaszeretni, meg nem is ez volt a célja, tudom, hanem az, hogy most már én azokat szeressem, akik én rám vannak bízva. Van adósságunk, aki az Úrtól megkapta a megváltást, innentől kezdve az Isten adósa. De mivel az Istennek nem tudunk olyat adni, hogy ő gazdagabb legyen, ezért elmondta, hogy kinek mit adhatunk. A világnak adhatjuk az örömhír megosztást. A Szentléleknek adhatjuk a szent élet élését, az államhatalomnak odaadhatjuk az adónkat, ami jár, és a fele barátnak pedig a szeretetet, hogy megismerje azt a Krisztust, aki eljött ebbe a világba. A szeretet a meg nem fizetett adósság, amit egész életünk végéig törlesztenünk kell, és a szeretet nem azt mondja, hogy a szeretet befejezi a törvényt, hanem azt mondja, hogy beteljesíti a törvényt. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, és elkezdi sorolni, mert ez a parancsolat, ne paráználkodj, ne őj, ne lopj, ne kívánd, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. Egymásra van utalva a szeretet és a törvény. A szeretet sohasem légüres térben mozog. Mindig kell, hogy valami aktualitása legyen, és ezt leginkább csak a törvényből tudhatjuk meg. Testvéreim, van jó viszonyulási lehetőségünk az embertársainkhoz. Van jó viszonyulási lehetőségünk mindenkihez, még az államhatalomhoz is. Adja az Úr, hogy úgy éljük a mi életünket, és tartassanak akár könyörgések is a mi kormányunkért. Éppen hallottam napokban, hogy ilyen gyenge forint árfolyam, vagy inkább hívjuk szebben, ilyen erős euró árfolyam még nem volt, mint most. Nem tudjuk, hogy ez hová fog vezetni, valahová biztosan vezetni fog, de tartassanak könyörgések. Nem csak azért, hogy gazdaságilag minél jobb életet élhessünk, hanem azért, hogy azok a döntéshozók, akik megkapták a mi Istenünktől a hatalmat, miért kapták meg? Nem azért csupán, hogy bennünket jól vagy rosszul irányítsanak, bár a vágyunk ez, hogy ez is legyen, hanem azért, hogy önmaguk számára kiderüljön, hogy kik is ők igazán. Derüljön ki, hogy mennyire rá vannak utalva az Úrra. Derüljön ki, hogy mennyire mindannyian az Úrra vagyunk utalva, még egy tűzoltó is, még egy olyan ember is, aki az életét föltette arra, hogy az embereknek szolgáljon. Nem tudok addig jól szolgálni az embertársamnak, amíg nem vagyok az Isten adósa. Úgy legyek az én Istenem adósa, hogy örömmel és szeretettel tudjam az én testvéreimet, barátaimat szolgálni. Amen.